Kocsmai igazságok Bálint Botonddal és vendégeivel.
Akkor kezdjünk is el rettegni, mert itt mosolyoghatunk.
Igen.
De hogyha most mindent nagyon szépen összerakunk, akkor eszünkbe juthat, hogy nem csak egy egyszerű önkormányzati és európai parlamenti választás lesz, hanem innentől kezdve bármilyen eredmény születik, jöhetnek az előrehozott választások. Ezt mondja a DK, és ezt mondja Magyar Péter is, akik elvileg nem szeretik egymást, de az ilyen jó kommunista dolgokban egyetértenek, mert egyrészt azért azt érdemes leszögezni, hogy egy európai parlamenti választás nem egy hazai, rendes választás, és azért egy önkormányzati választások után sem szoktak kormányt váltani, ahhoz ott vannak az általános választások, tehát én nagyon furcsálom ezt az egészet, és akkor még azt ne is tegyük hozzá, hogy mondjuk a DK-nak is, meg Magyar Péternek is egy jó 30%-ot le kéne még, több mint 30%-ot le kéne még faragni a hátrányból. Szóval mi ez az őrület már megint, mert ezek a bolsevik történetek kezdenek egy kicsit már az agyunkra menni.
Hát gondolom, ezt úgy számolta a Dobler Klára, hogy ha folyamatosan kikapsz nagyon sok százalékkal, mondjuk így a Fidesz-DK intervallumban ez ilyen 30-35% szokott lenni, akkor hogyha az új cél, hogyha 25%-kal kapsz ki, akkor már te nyertél. Tehát ugye van, talán a gólban van a handicap, hogy a gyengébb golfozó kap egy jelentős előnyt a másiktól. Ugye úgy látszik, ezt itt nálunk is be kellene vezetni. Habár azért látni kell, hogy a mögött, a pánikreakció mögött nagyon komoly és szomorú tapasztalatok húzódnak meg. Ugye ez szombaton zajlott ez a csodás esemény, ha jól emlékszem, ugye a magellenzék, a DK-MSZP párbeszéd, ez ugye tulajdonképpen egy ilyen újra brusztolt MSZP-SZDSZ koalíció kicsibe, ugyan 40%-án vagy 30%-án az eredetinek. Igen, tehát ez egy nagyon jó. De ugye ami jóserejű jelnek tekinthető, az a hegyvidéki előválasztás, ahol a kutyapárt társelnöke a 60% fölötti támogatottsága verte meg a Momentum meg a civil jelöltet. Tehát a kutyapárt azzal a teljesítménnyel, amit ott az elmúlt években nyújtott a hegyvidéken a többi ellenzéki párthoz képest, gyakorlatilag ugye ellenzék által támogatott kihívó lesz a Fidesz jelöltjével szemben, aminek az eredményét nem tudjuk előre, de hát azért a kutyapárt politikai teljesítményt szintén nem nyújtott. Tehát tulajdonképpen egy viccesebb Magyar Péter, egy kevésbé rosszindulatú és sokkal viccesebb Magyar Péter verte meg rettenetesen az ellenzéket a hegyvidéken a saját pályájukon, ugye ez ellenzéki előválasztás volt.
Bocsáss meg, hogy megszakítalak, csak itt egy pillanatra a hegyvidéknél álljunk is meg, mert maga az nagyon furcsa, hogy így el tud tűnni az ellenzék, hogy egy kutyapárt tulajdonképpen úgy veri őket bucira, hogy egyszer indulunk, egyszer nem indulunk, egyszer kilépünk a saját pártunkból, egyszer mégiscsak visszamegyünk. Másrészt azért felvet olyan kérdéseket is, hogy egy ilyen nagyon tradicionális jobboldali kerület vajon mit fog elérni Pokorni Zoltán nélkül? Mert akkor azért nagyon sokakban fel kell, hogy merüljön, hogy magában ész, hogyha itt egy kutyapártos jelöltnek egyetlen esélye lehet.
Hát ugye ez egy érdekes kérdés, ugye nagyon komoly lakosságcserék voltak Budapesten, tehát a régi beidegződéseink már nem működnek. A második dolog, ami nagyon fontos, hogy ugye minden kerület olyan vezetést választ magának, amilyet akar. Ugye 40-50%-a megy el az embereknek szavazni, tehát egy csomóan azt mondják, hogy neki teljesen mindegy, hogy kivezeti a kerületet, a többiek pedig zsigerből, politikai számításból, ezért, azért, amazért szavaznak valahogy, és ebből létrejönnek kerületi önkormányzatok. Én csodálkozom a 8. kerületi választókon, Niedermüller Péter kerületének a választóin is csodálkozom.
Lehetne itt sorolni.
Igen, lehetne sorolni, igen, tehát lehetne sorolni, hogy biztos ezt szerették volna. És most hozzáteszem, hogy ezzel nem akarom a kutyapárt politikai teljesítményét lecsek kicsinyíteni, mert jó eséllyel valószínűleg, ha véletlenül hatalomhoz kerülnek, rosszabbul biztos nem fogják ezt a projektet előadni, mint a hivatalos főállású, komolyan vevő ellenzék, de ez mutatja, hogy valami milyen hihetetlen komoly ellenzékváltó hangulat van. És ez azért beárazza a Magyar Péter projektet is, hogy könnyű úgy szavazókat szerezni, és könnyű úgy szimpátiát szerezni, a szavazatszerzéstől még nagyon messze van, hogy az ellenzék szavazóinak a kétharmada de lehet, hogy a 70-80%-a, tehát elsőtől többsége úgy van vele, hogyha lát bármi jobbat annál, mint amit eddig neki kínáltak, azt akkor inkább legyen az, és hogyha ez a kutyapárt, akkor a kutyapárt. És ez mutatja, hogy hol van ez az egész történet beáldozva. Én nem gondoltam egyébként, tehát nem ismerve különösebben a hegyvidéknek a politikai viszonyait, nem gondoltam, hogy az ellenzék ott ennyire tragikus állapotban van, hogy a kutyapárt le tudja nyomni őket. Azért ne felejtsük el, hogy a kutyapárt ellenzéki, liberális, furcsa, különös, vicces, minden van vele, de azért a suttogó propagandában mindent megtesz a DK és a többi ellenzéki párt, hogy ott erodálja őket, ahol tudja. Amúgy ez is vicces, hogy a fő ellensége a centrális erőtér próbál lenni a DK, a kutyapárt és Magyar Péter között. Azért ezt valljuk meg őszintén, ezt nem gondoltuk volna. A másik kérdés pedig ugye a pánikreakció amiatt van, hogy nagyon komolyan fenyegeti az a veszély ezek alapján, a történések alapján az ellenzéket, hogy a DK elveszítheti a középpárti jellegét. Ugye az gyakorlatilag a betagozódott MSZP párbeszéd szavazóknak az erodálását is jelenti, mert ugye elvileg ennek az egyességnek az lett volna a célja, hogy 3-4%-nyi szavazót még oda gerebézzen a DK-hoz. Ha a DK ebből a szokásos eredményét, tehát ilyen 11-néhány%-ot hoz, tehát nem lesz ebből egy 20% felé közelítő eredmény, akkor egyrészt fölöslegesen ölelte kebrére ezt a csapatot, másrészt pedig a középpárti léte is megkérdőjeleződik, függetlenül attól, hogy a többi ellenzéki párt hogy szerepel, mert ugye most azt látjuk, hogy hát azért ez a Tisza párt, ugye most a Tiszáról mindig a folyó meg a politikusok jutnak eszembe, ami azért felháborító, mint a kettő kicsit. Döbbenetes, igen, hogy ezt ilyen asszociációval kell terhelni, azért ez is felháborító valahol, nem gondoltuk volna, hogy ez előfordul. És tehát azon kell elgondolkoznunk, hogy vajon akarunk-e, vagy az ellenzéki szavazóknak kell elgondolkozni, hogy akarnak-e egy olyan ellenzék cserét, ami a kutyapártra és a Magyar Péterre cseréli le az ellenzéket. Én minden ilyen választásnál vártam, minden önkormányzati és minden EP választáson vártam, hogy az ellenzékből valakinek megjön az esze, elkezd komolyan politizálni, előszed néhány embert a sifonérból, aki nincs lejáratodva, és összerak valami olyan politikai projektet, amire lehet szavazni, ami mögött látszik az intellektuális teljesítmény, és ami nem a társadalom polgárháborúsítását szolgálja, mint amivel együtt kell élnünk folyamatosan az elmúlt években. És akkor ugye eljutottunk eddig a pillanatig, hogy miről szól az, amikor Dobrev Klára azt mondja, hogy az a tétje az EP választásnak, meg az önkormányzati választásnak, hogy kikényszeríthetünk egy időközi, vagy hát egy rendkívüli országgyűlési választást. Tehát ugye ahhoz meg kéne gyengülni a Fidesz frakciónak, kezdjük ezzel. Tehát
így nem mondhatunk más, csak egy rosszul sikerült blöff, ami igen. Tovább, tehát ugyanezen igen. Az irány, a lenini úton mennek igen, tovább, igen. a mélybe, és úgy látszik, hogy még sikerült húzni egy ilyen hülyeséget, erre nem nagyon tudok más mondani erre az előrehozott választásra, mert aki tényleg igazán rosszul járna vele, az ezek az apró kis pártok, akik most már 1-2-3%-on vannak.
Ez a Dobrev Kláráéknak nem különösebben fájna. Szerintem a fő probléma az az, hogy ugye ez azért ötletlenség, mert ugye ez benne van a tankönyvekben, hogy ugye minden választásnak legyen bármilyen aprócska, kell valami jelentős tétet adni, mert az, hogy az egyik semmit nem csináló polgármesterünket lecseréljük egy másik, vagy nem cseréljük le, és továbbra se csinál semmit, ez nem egy olyan nagy tét az önkormányzati választáson, de az EP választáson sem tűnik olyan nagy tétnek az, hogy hogyan fog működni az Európai Parlament, mert bármennyire is tudjuk mi, hogy ez egy szörnyű hely, és iszonyatosan korlátozza a magyar szuverenitást, és rengeteg kárt okoz Magyarországnak, Közép-Európának, a németeknek, a franciáknak, mindenkinek ez az intézmény, főleg az, hogy tele van olyan emberekkel, akiknek a jó indulatát és az épeszélyt az első körben kétségbe lehet vonni. Ettől függetlenül az átlagpolgár nem biztos, hogy azt gondolja, hogy ez egy annyira jelentős választás, pedig ha most van jelentősége, 5 éve is volt azért, ezt majd tegyük hozzá, akkor se sikerült igazából a szavazókkal meggyőzni arról, hogy ez annyira kikerült a belpolitikának bizonyos része Brüsszelbe, hogy ilyen módon is kell üzenetet küldeni bizony, hogy nem tetszik nekünk, ami ott folyik, és jó lenne az összes többi ország jobboldali és racionális szavazó is küldenének ilyen üzenetet, mert az Európai Parlament önmagában képes akkora kárt csinálni a következő 5 évben, hogy a teljes Európa projektet zátonyra futtassa. Tehát ezek jó tétek lennének, csak hogy hát Dobrev Klára pont abban a táborban focizik, aki azt az Európa projektet akarja megcsinálni, ami elveszi a nemzeti szuverenitást, telerakja Európát mindenféle bevándorlóval, ami a mindenfajta társadalmi, kulturális, tradicionális kohéziót fel akar számolni, azt a projektet erőlteti, ami az Európát ide juttatta abba a válságba, mert ugye Európa van válságban, nem mi vagyunk válságban, nem Közép-Európa, Európa van válságban.
Jó is, hogy említetted Dobrev Klárát, mert egy ilyen kis huszárvágásként egy gyors kérdést fölteszek neked. Kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz erről. Nézegettem múltkor a videóit a saját vlogomhoz, és volt egy ilyen érdekes felszólalás a Magyarország gyűlésben, amikor arról beszélt, de legalább 3-4-szer a szokásos kizsigerlés és munkások, stb., hogy Európa megoldotta ott, mert nem lesznek rokkantak az emberek a munka után. Tehát a tökéletes kommunizmust vizionálta, mint ahogy ami Európában már beköszöntött, és most majd nálunk. Na, ez, amit az ötlettelenséghez mondtál, az tulajdonképpen abszolút passzol hozzá, csak most már olyan nyíltan mondják ezeket a tanácsköztársasági, vagy régi leninista szlogeneket, ami már egy útnak a legvégét jelenti, hiszen amellett, hogy kimaxolták a saját munkásőreiket, egy ilyen, nem tudom, amikor 18%-on álltak, ilyeneket mondogattak, később azonban most, akár Magyar Péter, akár tényleg a harsogó dilettantizmus és demagógia miatt, a DK is azért lement jó pár százalékot. Tehát ez a fajta kommunista kiáltvány, ez most mit jelenthet szerinted?
Nem tudom, nem akarnak komolyan vehetőek lenni. Mindig az a vita van, hogy ezt most a törzsszavazóknak szól, vagy akarok szavazatszámot bővíteni, ki akarok beszélni a táboromból. Nagyon úgy tűnik, hogy Dobrev Klára nem csak nem akar kibeszélni, hanem is képes kibeszélni. Tehát ebből a DK-s törzs, az MSZP törzs közönségéből, azokból tényleg ez a munkásőr nosztalgiába szenvedő emberektől, meg akik teljesen Orbán gyűlöletben vannak belezuhanva, és ezt az igényüket legjobban a DK szolgálja ki. Vagyjuk meg őszintén, ebben ők a legprofibbak, azért most lehet sok rosszat mondani rájuk, de van, amiben azért kibukkan a kommunista tehetség, mert azért bizonyos értelemben a kommunizmushoz is tehetségesnek kell lenni. Én megmondom, őszintén döbbenetesnek találtam Dobrev Klárának ezt a felszólalását. Tehát egyrészt tökéletesen zárójelbe teszi a saját családi múltját, a saját közvetlen múltját, a lepattan, teljesen levakarja magáról Gyurcsány Ferencet, mint hogyha ahhoz a kormányzáshoz neki nem lenne köze, és olyan álmokat ígér meg az embereknek ezzel az európai szlogennel, amiről elég csak Németországban élő magyarokat megkérdezni, hogy hát ez nem pontosan úgy működik, ahogy ezt mondja, ugye tökéletesen leperget róluk egyébként a szavazóbázisukról is ez az európai minimálbérrel kapcsolatos történet, hogy az egy mekkora ordas kamu volt, ez csak szómágia. És látni kell azt, hogy ha Dobrev Klárék érzik, hogy nekik szavazót kell megtartaniuk, akkor most ez nem egy előremutató kampány, ahol ők növekedni akarnak, hanem meg akarják az eredeti támogatottságukat őrizni, és egy ki tud jobban különbözni Magyar Pétertől versenybe neveztek be, és ahol a kutyapárta vannak versenybe, és ezt érzik, hogy nekik most komolynak kell mutatkozni, nem szabad engedni, hogy bármilyen módon a kétség árnyék a férközön hozzájuk. Nem látom egyébként, hogy ez szavazatszerzésben bármit is hozhatna nekik, mert a széteső Momentumnak a szavazói nem rájuk fognak mozdulni, a Jobbik konzervatívok 1,5%-ára se nagyon pályázhatnak, ugye teljesen Móna Gábor, teljesen elküld, Jakab Péter teljesen eltűnt, de ezek azért a törzs közönségükből egy ilyen 0,5%-ot elvisznek, és a végelszámolásnál ez rengeteget számíthat az ellenzéki oldalon, hogy végletesen szétcsúsztak a szavazatok úgy, hogy közben nem jelent meg ez egyetlen nagy pártnál se. Ugye, ha nincs Magyar Péter, most azon gondolkoznánk, hogy a DK átüti a 20%-ot ezzel az MSZP párbeszéd fúzióval, most meg azon gondolkozunk, hogy lefele fogja talán a 15%-ot, vagy annál is lejjebb fog menni. Elveszik minden, amit az elmúlt 2 évben építettek.
Az már egy árulkodó jel volt egyébként, hogy nem nagyon tudtak mit kezdeni az úgynevezett Magyar Péter jelenséggel, mert ilyen harmadrangú jelölteket mutogattak be a Facebook oldalukon, és egyébként már a kegyelmi ügynél is akkorát haraptak, hogy túlságosan beletört a foguk, hiszen az már azért nagyon undorító volt, hogy mindenkit tulajdonképpen, aki a jobb oldalhoz, vagy a kormányhoz kötető pedofilnak neveztek. Tehát ebből látszott, hogy valójában a gyermekek jogait, a gyermekek bántalmazását ők nem vették komolyan, és ez azért visszaüt, mert egy társadalmat tökéletesen egészségtelennek és rothatnak tartani, az azért nem működőképes, még most sem, pedig rengeteget dolgoznak érte.
Azért ne felejtsük el, hogy Gyurcsány Ferenc azért egy nagyon ügyes ember, a politikának ehhez a részéhez rettenetesen ért. Ő szerintem abba volt, és ezt zseniálisan csinálja, hogy majd eldöntöm, hogy bénult vagyok-e, vagy kivártam. Szerintem Gyurcsány Ferenc most még mindig nem döntött el, hogy most hivatalosan bénult a hever valahol, vagy kivár, és az idő, a megfelelő pillanatban meg fog jelenni a színen. Az, hogy most Dobrev Klára van a porondon, az nem jelenti azt, hogy, ne, hogy ő is tárgyal. Szerintem a szervező munkát továbbra is Ferenc végzi, és fel fog bukkanni valahol a végén, amikor éppen nagyokat nyeldekelve elfogyaszt valamilyen politikai szereplőt. Tehát felkészül, vannak itt még politikai erők, akik felkészülnek arra, hogy hirtelen Gyurcsány Ferenc szövetségbe találják magukat, és ott vagyunk 22-nél, megismétlik az egész. Talán Márki-Zay Pétert nem fogják fölmarkolni, azt ő remélheti, hogy indulat egyedül.
Amikor azt mondtad, hogy nagyot nyeldekelve elfogyasztani, azt hittem, hogy Gyurcsány Ferenccel kapcsolatban valami másról fogsz beszélni, de ha már kocsmai igazságok, akkor mi se legyünk bénultak, ahogy említetted, és azért csak egy jó korsó sört csapra verünk mi is, mert hogy lejárt már a kis munkaidőnk, úgyhogy köszönjük szépen. Mi most már a virtuális kocsmából átlépünk a valódiba. Köszönöm Botont, köszönöm nektek is a figyelmet.
Válogatás a pestisrácok.hu legfrissebb műsoraiból. Kell még valamit mondanom, Ildikó?
Szevasztok, helyez itt az EU-nuka, vagy a Töketlen Európa végnapjai, majdnem a szokásos csapattal. Van egy intruderünk is a mai napon, Szabó Gergő, ha jól meg nem érdemelt pihenését tölti, amúgy beteg. Úgyhogy innen is kívánunk
jobbulást neki.
A jól meg nem érdemelt betegségét tölti.
Azt hittem, hogy máshogy fejezett ki.
Úgyhogy innen is jobbulást kívánunk neki. De hát az EU-s buli nem állhat meg, úgyhogy hát három fontos témánk van. Ugye a múlt héten elmaradt, mert felvételünk után kezdődött el ez a hírcunami, ugye a migrációs paktum kapcsán, úgyhogy arról már pont nem tudtunk beszélgetni, úgyhogy ma fogunk. Illetve Ursula von der Leyenről, akiről, hát tulajdonképpen, hogyha megnyitjátok bármelyik Európai Uniós hírekkel foglalkozó portált, akkor azt fogjátok látni, hogy nagyon sokat cikkeznek arról, hogy egyáltalán nem biztos az, hogy ő lesz a következő Európai Bizottsági elnök, aminek több oka is van. Ugye Ursula von der Leyennek elég nagy arca van, az elmúlt években is, most is nagyon nagy arca volt, viszont most úgy tűnik, hogy...
Kijött a Pfizer-BioNTech-nek az új részvényárfolyama?
Azt akartam, hogy kapott egy pár SMS-t, és most megbőröndött, és akkor lehet,
hogy... Nagyon csippant a telefon.
De tulajdonképpen, ugye felröppentek már korábban olyan hírek, hogy az volt az első kör, hogy nem is fog újrázni, és akkor felmerült az, hogy lehet, hogy ő lesz a NATO főtitkár, ugyebár. Aztán úgy tűnik, hogy ez mégsem így lesz, aminek azért egy kicsit örülünk, felsóhajthatunk, viszont akkor utána mondta, hogy akkor újrázni fog mindenképpen, és nagyon nagy arccal, kb. Úgy, mint Karácsony Gergely, amikor kijelentett, hogy bárkit küld a Fideszért, le fogom győzni, hát most már...
Most már azért nem akkora az arcot sem.
Most már nem akkora az arc, most már ez a léc is rezeg.
Von der Leyen is vitázni akar az ellenfeleivel?
És von der Leyen úgy tűnik, hogy nem annyira támogatják, mégpedig egyébként főleg a franciáknál pattog most a labda. Ugye a Macronnak annak idején, ahogy egyébként a Fidesznek is, elég nagy szerepe volt abban, hogy von der Leyent megválaszthatták. És most viszont egyáltalán nem egyértelmű a támogatása, ugye a Macron pártjának az EP lista vezetője, ez a bizonyos Valérie Hoyer, nem tudom kiejteni a nevét, elnézést kérünk tőle, nagyon sajnáljuk. Nem nagyon válaszol arra, hogy fogja támogatni von der Leyent, illetve egy a néppárton belül is rezeg a léc von der Leyennek. Szerintetek lesz-e, ha nem lesz, ki lesz, és miért rezeg a léc vajon?
Emmanuel Macron a Guadeloupe-i fekete fiúk után átpártolt oda, hogy a, vagy nem tudom, valamelyik karibi ex-francia gyarmaton...
Karibi-eritreai fiúskákkal mutatkozott.
Hát emlékeztek még, évvel ezelőtt arra a videóra, onnan most már eljutott oda, hogy ő a Putyint akarja, hát... jobb belátásra téríteni ez a szakértői megfelelője annak a gondolatnak, ami először eszembe jutott. Tehát, hogy jobb belátásra téríteni, és Európa
ki
vezető...
Kikövette Instám, hogy hogyan próbálja ezt? Hogyan próbálja a más gyakorolni?
És ugye ezt a francia néplélekben gyakorlatilag a 60-as, 70-es évek óta folyamatosan szunnyadó gólizmust felszítani újra. Csak hát ugye a francia néplélek az ugye a francia állampolgároknak a kétharmadára csökkent vissza, tehát hogy azért úgy elég nehéz gólizmust képviselni, hogy az országnak egy jelentős része, mondjuk tényleg ez a kb. 30%, az már nem is feltétlenül Franciaországban született, mondjuk három generációra visszamenőleg. Tehát azért ott akár csak az algériai válság megoldásaként létrejött kompromisszumból adódóan is már nagyon sokadik generációs bevándorlók is élnek, ráadásul ugye a migrációs válság erre rátett még egy lapáttal, a francia társadalom rettenetesen felborult, nagyon visszaesett az etnikai franciáknak az aránya Franciaországban, és erre egy ilyen nacionalista politikát, nem is igazán nacionalista, inkább egy ilyen túlhatalmista, tehát ilyen európai főhatalmi pozícióra törő politikát ráhúzni.
Globalista?
Nem globalista, hanem ugye a franciáknak mindig is megvolt gyakorlatilag Napóleon óta ez az elképzelésük, meg már igazából előtte is 14. Lajos óta, hogy ők a kontinentális Európának a vezető hatalma, és ennek megfelelően kell az európai politikai térképet kialakítani, és ez ugye, amikor a második világháborúban az a csúfos francia helytállás megvalósult, ami megvalósult.
Azt akarod mondani, hogy a Maginot vonal nem működött?
Hát, vagy legalábbis az üzemeltetői nem működtek megfelelően, akkor utána gyakorlatilag csak Charles de Gaulle, franciám az nekem se a legerősebb. Charles de Gaulle-nak a hatalomra jutásával jött vissza az a fajta grandeur beállítottsága a francia
néplélekben. Megy ez. A műsor végére meg egészen jól tudja majd érteni.
Igen, addigra még Macronnak is franciául tudunk üzenni.
Immanuel Macron.
Jött vissza az a francia grandeur, hogy az európai vezetői hatalmat, vagy a vezető hatalmat el kell érnie Franciaországnak. Ez az elmúlt években teljesen esélytelen volt, főleg ugye François Hollande féle kiváló kormányzásnak is köszönhetően. A sárga mellényes tüntetések 2000-es években mindenki azon röhögött, hogy bármi történik Franciaországban, azonnal tüntetés lesz. Teljesen impotens belpolitika, nulla külpolitika, amikor beavatkozás volt, akkor csak kárt okozott magának Franciaország. Lássátok például ugye a líbiai beavatkozást annak idején a Kaddafinak az eltávolításánál, milyen káoszt okozott, utána a migrációs válságnak a kezelése, és most hogyha ennek a tetejére ráhúzzuk azt, hogy a francia grandeurt vissza akarja építeni Emmanuel Macron a ciklusának a végén, azért ez egy elég erős projekt lesz ezzel a Franciaországgal.
Nagyon nehéz, mert nincs alapja. Tehát, hogyha nincs alapja magának az építkezésnek, akkor nem tudja megcsinálni. Hát legutóbb is, amikor mi volt a legutóbbi balhé, talán a nyugdíjtörvénynek a változtatása, amikor felemelték a nyugdíjkorhatárt, akkor utána hasonlóan nagy tüntetések voltak, mint amikor a sárga mellényesek vonultak az utcára, utána új miniszterelnököt is kinevezett, szóval én nem látom azt, hogy olyan erős lenne most jelenleg a pozíciója, mint ahogy Scholznak Németországban is egyre inkább.
Hát valószínűleg azért keménykedik egyébként, tegyük hozzá, mert ezzel próbál magának tekintélyt szerezni, meg erősíteni azt, hogy ő egy vezető.
Csak de Emmanuel kérdés, Macronnak mennyire... teljesen mindegy, mert már nem újra választható, tehát ő gyakorlatilag bármit megtehet. Ugye a francia alkotmány szerint ő már nem újra választható.
Neki mi a cél?
Neki már nem kell azért küzdenie, hogy ő szavazókat hozzon be. Most el lehet kezdeni a történelem könyveknek dolgozni, és én szerintem Emmanuel Macronnak van egy ilyen illúziója, hogy ő neki akkor most, hogyha már ilyen fiatalon került hatalomba, és ilyen fiatalon ki is esik, kvázi, mert ugye nem engedik meg neki az alkotmányos szabályok azt, hogy tovább maradjon, akkor már a történelemkönyveknek kell dolgozni. Ezért kell bedobni azt, hogy hát akkor francia katonák is lehetnek Oroszországban, ezért kell részt venni az Izrael elleni támadásának az elhárításában, ezért kell a francia grandeurt újraéleszteni. De hát az, hogy ez Macronnak mennyi lesz sikeres ezzel a Franciaországgal, amit egyébként ő is egyengetett az első ciklusának az elején, mert azért tehát Macronnak az átalakulása az egy nagyon érdekes kérdés, hogy elindult egy ilyen, hát nem, talán nem szélső liberális, de azért egy elég erősen liberális irányból, és egyre inkább araszol afelé a klasszikus jobboldali irány felé, ami egy ilyen már-már a nacionalizmusba hajlik bele. Természetesen nagyon sok tekintetben liberális, meg hát ugye a saját pártjának a túlélése miatt nem mehet el egy nagyon nacionalista nemzeti irányba, mert ugye a francia társadalomban is van egy olyan beállítottság, hogy azért a szélső liberális erők azok már kialakítottak egy olyan intézményrendszert, egy olyan kulturális háttérországot, ami ezt nem engedi meg neki, de azért összességében mégiscsak rájött szerintem Macron is arra, hogy ha csak a szélső liberális nihilben tengődik, abból ő nem fog bekerülni a történelemkönyvekbe soha.
Lehet, hogy így sem meglátjuk.
Valószínűleg így sem, tehát hogy ebbe egyetértek.
Egy kicsit akkor beszéljem már von der Leyenről is, mert most elmentünk nagyon a Macron irányába, ahol igen, ugye a felütés...
Nem az volt az eredeti kérdés.
Az lett volna, hogy mire szurszol a von der Leyennek a sorsa, hogyha most valóban rezeg neki a léc, és vagy biztos lesz valami munkája, most nem attól félek, hogy földön futóvá válik, és mindenféle...
Hogy fogja kifizetni a kenyeret.
Igen, hogy szegénynek majd az albérletéből kiteszik meg ilyenek, tehát nem hinném, hogy ez a veszély fenyegeti. De hogy tényleg tette azért, és ugye az a, hát most már mondhatjuk ilyen haladó, nagyon vók fősodornak, ami Európa politikáját és vezetőségét jellemzi, hogy már nekik is sok az, amit von der Leyen megengedett magának az elmúlt években. Ugye itt akár említhetjük, amit már Szilárd már mondott a Pfizer botrányt, de azért von der Leyennek tényleg most már egészen sok kezd lenni a számláján, és úgy tűnik, hogy eljutott arra a pontra, ahol már a saját szövetségesei, illetve korábbi szövetségesei, Macron például, vagy Macronék, és azt mondták, hogy állj, ne tovább.
Hát magáról a Pfizer botrányról azért a nyugati mainstream sajtó azért olyan sok cikket nem hozott, tehát hogy legalábbis én nem találkoztam vele. Az, hogy ő mennyire kompetens, és mennyire akar ő esetleg NATO főtitkár lenni. Ugye most nemrég volt egy bukaresti tárgyalás, és ott szorgalmazták azt, hogy esetleg lehetne közép-európai vagy kelet-európai vezetője a NATO-nak, olyan országból jövő, de azért én ezt nem tartom valószínűnek. Tehát a
történet... Remélem, hogy nem.
Tehát a történelmi hagyományok alapján valószínűleg megint valami skandináv területről, vagy pedig megint valami német. Mondjuk a Mark Rutte, az lehet, hogy bejelentkezik majd.
Azért az egy szép NATO az főtitkárság
lenne. Nagyon jó lenne, igen.
Mondjuk a von der Leyennek a NATO főtitkári nem léte, az egy kicsit ugye ez a klasszikus örülünk Vincent jellegű kérdést teszi fel, és amúgy örülünk, tehát volt hadügy vagy honvédelmi miniszter, és hát azért az ő áldásos tevékenységének is köszönhető az, hogy a német hadsereg annyira impotens, amilyen, és egy ilyen NATO-val azért nem lennék kisegítve, amit Ursula von der Leyen vezet, de hogy csak hogy a Pfizer-es megjegyzésedre reagáljak, hogy a mainstream sajtó mennyit foglalkozott vele. Igazad van, nem foglalkozott vele, egészen addig, amíg von der Leyen most az elmúlt egy-két hónapban nem kezdett el az ECR meg az ID felé közeledni.
Ez igaz.
Addig teljesen elhallgatták az egészet, most, hogy már jönnek azok a felmérések, hogy az ECR meg az ID erősödik, ugye a két konzervatív szuverenista blokka az Európai Parlamentben, úgy néz ki, hogy erősödni fog a júniusi választásokon. Von der Leyen bejelentett, hogy a zöldek akkor kampó, vége az együttműködésnek, vége a szocialistákkal, vége van mindenkivel, és akkor közeledünk az ECR-hez meg az ID-hez. Onnantól kezdve a Politikon ekkora cikkekbe hozták le azt, hogy hát az Ursula von der Leyennek volt ez a vakcinás botránya, és ezt hozta meg a Katargét is alatta.
Tehát a nyugati sajtó független, ezt akarod mondani.
Így van, tehát teljesen függetlenek, soha nem időzítik a cikkeiket, és soha nem próbálják meg úgy keretezni a történeteket, hogy éppen a nekik megfelelő oldalnak a szekerét tolják meg.
Hát ugye a néppártnak volt egy gyűlés, ahol őt megszavazták, mint csúcsjelölt elég nagy többséggel, de itt más ugye pártcsaládon kívüli erők is mozognak annak érdekében, hogy ő ne legyen, és szerintem egy nagyon egyszerű magyarázat van arra, hogy miért nem, és például ez ugye itt a botrányai kapcsán, akár ugye a Katargate, akár a Pfizer botrány, egész egyszerűen nem biztos, hogy ebből ezekkel mindenki annyira jól járt, mint ő. És azért itt vannak olyan hatalmi és megélhetési belharcok, ami simán irítséget válthat ki von der Leyen irányába, illetve hát biztos vagyok benne, hogy pozícióba kerültek olyan emberek, akik sérelmezik, hogyha ők esetleg nem voltak benne valamiben.
nem feltételezni.
De én sem, csak
az lehet. Uniós döntéshozókról, meg hát most, hogy ki... Tehát, én szerintem ennél sokkal egyszerűbb a kérdés, mert hát ugye a liberális frakciók, ugye a liberális pártcsaládok az Európai Parlamentben, nyilván ugye ezt úgy kell elképzelni, hogyha az ID meg az ECR erősödik, az nem elsősorban a néppártól fog szavazókat elvonni, hanem a liberális pártcsaládoktól fog szavazókat elvenni. Tehát ugye ezt pont talán a legutóbbi beszélgetés során is beszéltünk erről, hogy ez olyan, mint egy kiesési rangadó, egy 6 pontos meccs, ugye a néppárt az ugyan a legnagyobb frakció fog maradni valószínűleg az Európai Parlamenten belül, tehát ők igazából nem is számítanak. Ez nagyon furcsa paradoxon ez, hogy hiába ők a legnagyobb pártcsalád, valójában nem ők számítanak, mert ők egy ilyen nagyon hajlítható erővé váltak, arra mennek, amerre éppen ugye egyedül nem tudnak többséget szerezni, tehát arra mennek, amerre éppen az ő velük koalícióban lévők hajlanak, és ugye most éppen úgy néz ki, hogy az ECR meg az IDEA két szuverenista blokk lesz az, amivel össze tudnak fogni, és többséget tudnak szerezni. Innentől kezdve meg annyira nem számít, hogy ők mit gondolnak, vagy mit csinálnak, annyi, hogy ők adnak egy spitzenkandidátot a von der Leyennek a személyében, aztán kérdés, és valóban igaz, hogy valóban ő lesz a befutó, mert ha esetleg ennyire szintelen szaktalanul folytatja tovább a néppárt a tevékenységét, akkor simán előfordulhat az is, hogy valójában, akárhogy is azt gondoljuk, hogy a liberálisoktól fog elvonni szavazókat, simán lehet, hogy a néppárttól viszel szavazót ez a két szuverenista blokk.
Beszéljünk egy kicsit a migrációs paktumról. Ugyanis olyan is volt, ugyebár csak a múlt héten nem igazán ejtettünk róla szót, viszont kellene. És nem is most tudtuk, hogy meg fogják szavazni, tudjuk, hogy hányan nem szeretnék, annak ellenére egyébként, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy ez milyen csodálatos Európai Uniós és kontinentális vívmány.
Hát volt, hogy nagyon szoros volt. Volt nagyon szoros szavazás, tehát hogy tudtuk, 10 részletbe szavazták, de sejtettük, hogy meg fogják szavazni.
Viszont van egy, ugye kétségtelen, hogy sokaknak nem tetszik. És van egy nő, akinek biztos, hogy rosszul fogom a keresztnevét ejteni, ez az Ylva Johansson, ezt sokat hallottátok mostanában a nevét. Elsősorban azért lehetett, mert konkrétan rögtön másnap megfenyegetett minden Európai Uniós tagállamot, méghozzá azzal, hogy ha nem fogják elfogadni ezt a döntést a migrációs paktummal kapcsolatban, akkor nagyon komoly büntetések és szankciók várnak ezekre a tagállamokra. És olyan, most nem hoztam szó szerint ide az idézetet, de olyasmiket mondott, hogy nagyon nyilván nagyon magabiztosan, hogy ugyan már én biztos vagyok benne, hogy mindenki nagyon gyorsan meg fogja ezt szavazni. Ugye utalva egy kicsit arra, hogy már most a háttérben olyan büntiket lengettek be, meg olyan meghurcolásokat és boszorkánypereket, amiket nagy valószínűséggel semmelyik ország nem akar egyébként a saját nyakába, különösen gondolom itt az LP választások előtt, de hogy valószínűleg az után sem. Most a nagy kérdés, hogy mik lehetnek itt a háttérfenyegetőzések, illetve mi lesz akkor, hogyha, mert szerintem mondjuk többek között mi is azt fogjuk mondani, hogy hát nem biztos, hogy nem tudom, hogy te alakítod éppen neki a otthon magatoknál ott a vendégszobát, hogy
persze,
mert már mondjuk van egy
kis Yusuf szoba ott.
Én már szerelem be azokat, az ilyen emeletes ágyakat. Bővítem egy kicsit.
De ugye a Ramadára valami díszítést azért készítesz.
Na, de komolyan, tehát hogy megint sikerült úgy elérni valamit az Európai Uniónak, hogy azt sehogy máshogy nem tudták elérni, csak zsarolással és fenyegetőzéssel. Ez nagyon beszédes a migrációs paktum kapcsán. Milyen és nyilvánvalóan ez a hölgy, akiről beszéltük, az Ylva, Johansson. Nem Ylva, de Johansson, az biztos, hogy ő ugye svéd. Tehát azért elgondolkodtató, hogy melyikek azok az országok, amik nagyon nyomatják a migrációs paktumot, hogy mennyire jó, hát nyilván azok, akiknél a helyzet az már menthetetlen, tehát nekik már tök mindegy, hogy van-e migrációs paktum, vagy nincsen. Nyilván ez elsősorban azoknak az országoknak fontos, hogy most ez el van fogadva, akiknél még nagyjából rendezettek a körülmények, például nálunk, mondjuk a lengyeleknél, esetleg szlovákoknál, stb., ahol még ez akkora nem probléma, most nyilvánvaló, hogy Svédországban, Franciaországban és Németországban nekik aztán pont tök mindegy, hogy nekik most be kell lefogadni még 5000 vagy 10000 vagy 100000 menekültet, mert így is annyi.
De ez még a nagyon liberális Donald Tusknak sem tetszik. Tehát, hogy ez van olyan szinten, hogy egy lengyel, egy abszolút mainstream sodorba beleillő vezető azt mondja, hogy ez kicsit olyan, mint a gazdatüntetéseknél, amikor kénytelen valaki engedni azért, hogy mert látja, hogy másképpen nem lehet is az ország ennek jobb legyen. Muszáj azt mondania, hogy ez nekünk annyira azért nem jó.
Szerintem ő azért mondja ezt, nem azért, mert őszintén nem ért vele egyet, hanem azért, mert tudja, hogy EP választások jönnek, és nem 100%-ig biztos abban, hogy az embereknek ez tetszik.
Amit mondasz, abba lehet valami, mind az abba, hogy azt mondtad, hogy azok, akiknél már menthetetlen a helyzet, mind a Tusk viszonylatában. Van szerencsém ahhoz, hogy pont tegnap került egy statisztika a kezeim közé, arról, hogy egyes Európai Uniós országokban a teljes népességnek a hány százaléka bevándorló hátterű. És ugye Magyarországon is nagyon alacsony, tehát nincs olyan régiónk, azt hiszem talán Budapesten éri el a 10% környékét, vagy valami hasonlót, de nincs olyan régiónk, ami ennél magasabb lenne. Lengyelországban még alacsonyabb ennek az átlaga. Ugye egyes régiónként egy kicsit másabb, de mondjuk mindenhol egy számjegyű a bevándorlóknak az aránya. Hát nem is csak az, de hogy eleve nagyon, tehát hogy Lengyelország egy rettenetesen zárt közösség, és ráadásul azért azt tegyük hozzá, hogy ott ugye a balti államokkal, tehát hogy ugye itt nem csak azokról a bevándorlókról van szó, akik mondjuk nem tudom, a szubszaharai országokból, meg közel-keletről, meg nem tudom honnan jönnek, hanem ez úgy kell érteni, hogy ebben németek, meg nem tudom,
tehát ebben a balti államok. Ebben benne van egyébként ezekben a diákok is, akik oda mennek tanulni.
Meg cserediákok, stb. Ja. Tehát, hogy azért ugye ez nyilván valamennyire torzít, de azért egy nagyjáboli képet tud arról adni, hogy a társadalom az hogyan áll össze. Ehhez képest Svédországban, hogyha megnézzük a térképet, akkor van ez a Stockholmtól körülbelül 100 kilométeres vonal északra, ameddig laknak effektíve emberek, igen, vagy ilyen 50-100 kilométeres vonal, ahol még laknak emberek, meg ugye van az északi, ez a lapföld, meg ezek a területek, ahol gyakorlatilag
ahol a télapó.
Nem tudom, igen, 500 kilométerenként három ház van, és akkor így ez az ország. Mindegy, tehát, hogy a lakott vonalon, vagy a vonalig mindenhol, minden egyes régióban 20% fölötti a bevándorlóknak az aránya. 20% fölötti. És hogyha ezeket az embereket aktívan szólítják meg, hát ez egy olyan tömeg, ami választásokat tud eldönteni, és egyébként tegyük már hozzá azért azt, hogy
a migránspárt már, ugye?
És azért azt tegyük hozzá, hogy láthattuk a képsorokat, meg hát tudjuk, itt vagyunk a fronton. Látjuk, hogy kik jönnek be Európába. Ezek nem gyerekek, ezek felnőtt emberek. Ha felnőtt emberek, akkor miük van? Szavazati joguk. Míg ugye a teljes társadalomban a gyerekek is beletartoznak, akiknek nincsen szavazati joguk, tehát a szavazati joggal rendelkező lakosságon belül még magasabb ezeknek a bevándorlóknak a reprezentációja. És ez a nagyon kemény. Ez a nagyon kemény, hogy míg vannak ezek a klasszikus politika-tudományi toposzok, hogy ha aki a nyugdíjasokra appellál, az elég jól fog állni a választásokon, meg ilyen szövegek, hát a skandináv országokban ez teljesen megdőlt, nem a nyugdíjasokra kell appellálni, hanem a bevándorlók.
Nyilván értjük, hogy ez a cél. Na, kevesebb, mint egy percünk van, úgyhogy még meghallgatjuk Áront is ezzel kapcsolatban.
Hát én megnéztem ezt a tervezetet, ha jól láttam, akkor az EP szövegében most nem jelöltek meg pontos összeget arra vonatkozóan, hogy mennyit kéne fizetni, amennyiben mi nem vagyunk hajlandóak befizetni migránsokat.
Majd kitalálják,
igen, és majd emelni fogják. Hagyján, még perelni fognak minket azért, mert nem fogadjuk be, és azért is pénzt kell fizessünk, természetesen magyar embereknek. Eljárási költségek magyar emberek pénzéből, így van. Tehát, hogy ez az egész azért nagyon szép, mert tehát nem lehet mit mondani, tehát tényleg egy elhibázott politika folytán azt gondolják, hogy nekünk rossz, legyen rossz mindenki másnak, és azoknak is, akik a schengeni déli határnál ténylegesen segítették azt, hogy ne özöljenek be tömegével 2015-be azok a bevándorlók, akik már akkor tönkrevágták volna az Európának a déli részét, most továbbra is láthatjuk, hogy például mi történik Lampedusán. Nem tudom, tehát, hogy értem, hogy van emögött egy politikai érdek, de azért gondoljatok bele, hogy egy ilyen politikus, aki ezt szorgalmazza, hazamegy, leül a székre, így hátrad, és így elgondolkozik, hogy én ezt most elrontottam.
Nem hiszem, hogy ezen gondolkozik.
Esélytelen.
Szerintem van ilyen szerintetek?
A bőröndből megszámolgatja a kötegeket.
Átveszi a bőröndöt, és hátra, lehet, hogy hazamegy és hátradől, csak lehet, hogy nyit egy szivart, meg egy viszkit, és És nagyon jó.
Egy vegán viszkit.
Egy vegán viszkit. Na jó, mielőtt elfajul ez a beszélgetés. Köszönjük szépen, srácok, hogy itt voltatok, nektek pedig a figyelmet. Jövő héten is jövünk, és hát ha sort kerítünk arra is, hogy milyen a brüsszeli eltörlés kultúra. Sziasztok!